útmutató két igéjével. János első levelének harmadik fejezetéből a nyolcadik vers így hangzik: azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. És a 91. Zsoltár 15. verse: segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr, vele leszek nyomorúságában, kiszabadítom és megdicsőítem. Legyen áldás mai Isten tiszteletünkön, legyen igaz a mi életünkben az Isten drága igéje, amit kaptunk erre a mostani vasárnapra és erre a hétre. És kezdjük el Isten tiszteletünket ének szóval. Az evangélikus énekeskönyvből énekeljük ma az énekeket. A kezdő énekünk a 449-es ének. Felmert az irgalom percei múlnak. Bevezető oltári szolgálat során a hármas liturgiát fogjuk énekelni, ami evangélikus énekeskönyvünk 48. és 49. oldalán található. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr. És megláttatom vele üdvösségemet. Aki a magasságos rejtekében lakik, és a mindenható árnyékában nyugszik, ezt mondja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, benne bízom. Mert angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon. Jézus is megkísértetett és szenvedett, ezért segíthet azokon, akik megkísértetnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igéttől. Ne vessel engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható Isten, gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a sokféle kísértés között. Ezért engedd, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséből merítsünk erőt akaratot cselekvésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Böjt első vasárnapjára, oltár előtti felolvasásról kijelölt szentigét, amelyet megírva találunk Mózes első könyvének harmadik fejezetéből, az első verstől a 13. versig a következőképpen. Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a 3. fejezet első versétől. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról. Ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá. Ezért ettem. Ámen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Most pedig az ige hirdetésre készülve énekeljük a 280-as számú éneket, itt az Isten köztünk.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk Máté evangéliumának 4. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, a 4. fejezet első versétől kezdve. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, hogy azok tenyerükön hordozzanak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, filmekben, regényekben nagyon sokszor megéljük azt, hogy egészen az elejétől a végig izgatottan várjuk a történetnek a végkifejletét. Mert nem derül ki a legelején a történetnek, vagy lehet, hogy már jócskán benne van a cselekmény, és halad előre, és még mindig ott a kérdés a nézőben, meg az olvasóban, hogy vajon végül hogyan fog befejeződni ez a történet? Vajon milyen váratlan helyzet adódhat még, ami még felülírja azt a végkifejletet, amit esetleg mi már várnánk ebből a történetből? Vagy ott van bennünk a kérdés, hogy hát az a főszereplő, aki itt van előttünk, és aki nagyon szimpatikus, akkor hát vajon tényleg célba fog-e érni? Tényleg, ha olyan történetről van szó, hogy a gonoszt kell legyőznie, akkor tényleg, mint a mesében legyőzi-e a gonoszt? Vagy hogyha valami romantikus történetről, akkor tényleg egymásra találnak-e majd azzal, akivel egy párt kell, hogy alkossanak? Vagy hogyha valamilyen olyan cél van, amit el kellene érnie, hogy tényleg sikerül-e neki, vagy hát valami más fog történni a történetben. És hogyha azért az ember előre megnézi a történetnek a műfaját, akkor azért sokszor ki tudja találni, mert ha olyan a műfaja ennek az alkotásnak, amiből tudjuk azt, hogy a szórakoztatás a célja, akkor azért feltételezzük azt, hogy happy end-el fog zárulni az a történet. De akkor is lehetnek benne váratlan fordulatok, meg nem biztos, hogy teljesen úgy alakul, mint ahogy mi vártuk. Ha meg valami olyan műfaja van annak az alkotásnak, ami mondjuk valami tragédia vagy dráma, akkor azért feltételezzük azt, hogy ha végignézzük, vagy végigolvassuk, akkor lehet, hogy fel fog minket zaklatni, mert olyan dologra fogja ráirányítani a figyelmünket, ami az életnek a nagyon nagy kérdései közé tartozik, amikkel mi is szembesülünk, hogy lehet, hogy megoldhatatlan problémái a mindennapi életünknek, és nem biztos, hogy az a történet aztán olyan megnyugtató választ fog adni erre a mi helyzetünkre, vagy erre a mi kérdésünkre. Hát regényeknél, meg filmeknél ott lehet bennünk ez a fajta hozzáállás elejétől kezdve, hogy na vajon mi lesz a vége a történetnek. De Jézussal kapcsolatban szemernyi kétségünk se lehet, elejétől kezdve, egészen a történeten keresztül, ahogy az ő szolgálata halad előre, hogy mi lesz az ő történetének a végkifejlete, hogy hova tart az ő története. Hiszen Most az a történet, amit felolvastam prédikációs alapigeként, ugye Jézus megkísértésének a története, az Jézus földi szolgálatának a legeslegelejéről való történet. Úgymond, éppen csak, hogy Jézus színre lépett, éppen csak, hogy megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és utána elviszi őt a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög, és majd utána fogja elkezdeni azt, amiért jött, megy majd az emberek közé, fog tanítani az Isten országáról, fog gyógyítani betegeket, fog csodát tenni, fog a népének a vallásos vezetőivel vitatkozni, fog majd eljutni egészen a Golgotai keresztig, ahol életét adja értünk a bűnösökért. Egy pillanatig sem kérdéses az ő történetében, hogy hova fog ez a történet kifutni. Hogy a kereszten fog véget érni az ő földi élete, azért, mert az Isten meg akarja nyitni az utat a bűnös ember előtt, az ő országába, és azt akarja, hogy a bűnös ember szabaduljon. És ez akkor sem kérdéses, amikor ő színre lép, és elkezdi az ő szolgálatát, de már azelőtt sem kérdéses, hiszen hallottuk a bűnbeesésnek a történetét az oltár előtti igében, már a bűnbeesés után, amikor az Isten kiosztja a büntetést az emberre, már akkor Isten megadja a kijelentést, az ígéretet arról, hogy el fogja küldeni a megváltót. Az asszony magvát, aki rátapos a kígyónak a fejére, le fogja győzni a gonoszt. Szóval, már a történet elején tudjuk, hogy mi lesz a történetnek a kifutása, a célja, a végeredménye. És ez igaz arra is, amikor megnézzük Jézus megkísértésének a történetét, amikor a pusztában a 40 napi bőjt után oda megy hozzá a kísértő, és megpróbálja őt elbuktatni, eltéríteni az Isten akaratától, akkor sem kérdéses egy percig sem, hogy Jézus ebben a kísértésben meg fog állni, mert ő végig fog menni azon az úton, amin az Isten akaratából ő elindult. Testvérek, az a Jézus áll most előttünk, bőjt első vasárnapján, aki megkezdi a földi szolgálatát, aki rálép arra az útra, amiért eljött Isten fiaként ebbe a világba. Arra az útra, ami elviszi őt egészen a Golgotai keresztig. És indul a történet, és mi lehetőséget kapunk arra, hogy a legfontosabb dolgokat már az első perctől kezdve belevéssük a szívünkbe, és ezeket a jeleneteket, amiket látunk, összekapcsoljuk a saját életünknek a küzdelmeivel. A mai ige Jézus megkísértésének a története, ami három evangéliumban is le van írva. Most, amit felolvastam, ez a Máté írása szerinti evangéliumban található, nagyon részletesen szerepel a történet, hogy hogy volt, mint volt, mit mondott a kísértő, és hogyan válaszolt Jézus. Lukács evangélista ugyanilyen részletességgel mondja el a történetet, Márk evangélista is beszél róla, de ő csak a lényegét mondja el, hogy Jézus megkísértetett. János nem megy bele ennek a történetnek külön a megismertetésébe, de arról, hogy Jézus a gonosszal szembe került, és legyőzte a gonoszt, azt végig következetesen János evangéliumában is olvashatjuk. Tehát itt, a mai istentiszteleten, bőjt első vasárnapján, az a Jézus Krisztus áll előttünk, teljesen egyértelműen, határozottan, hatalommal és erővel, aki kezdettől fogva győztes úr. És ezt miért tartom fontosnak hangsúlyozni? Azért, mert nagyon sokszor szoktuk úgy fogalmazni, vagy szoktuk talán úgy is gondolni, hogy Jézus hol jelent meg győztes úrként? A gonosz felett? Hát a kereszten. Mert fölvitte a bűnt a keresztfára, legyőzte a rosszat, legyőzte a gonoszt, legyőzte a halált a Golgotai kereszten. Igen, ott ragyogott fel mindennél egyértelműbben mindenki számára, hogy kicsoda Jézus, ahol bevégezte a küldetését. De nem ott jelent meg először
úgy, mint győztes úr, hanem ő az első perctől kezdve, hogy színre lépett, már úgy nyilvánult meg, mint aki győztes a gonosz, a bűn és a halál felett. Bármelyikre most sorolhatnánk a példákat, ugye most a gonosz feletti győzelmének az egyik jele, vagy egyik története, hogy amikor oda megy hozzá a kísértő, és megkísérti őt, és meg akarja akadályozni, hogy végigmenjen azon az úton, ami mennie kell, akkor ő lazán félre söpri onnan a gonosz, mert ő az erős, ő a győztes, ő az úr, ő az, akinek hatalom van az életében, a kezében, Isten hatalmával van jelen. Tehát, ez az első nagyon fontos üzenete, én úgy gondolom most számunkra, ennek a mai igének, bőjt első vasárnapján, hogy első perctől kezdve legyen ott a szívünkben ez a bizonyosság mindennel kapcsolatban, hogy Jézus győztes Úr. Ez a napnál is világosabb. Nem kell végigizgulni a történetet, hogy mi lesz majd a végkifejlet, mert itt az elején már kiderül az, hogy ő Úr mindenek felett, és hogy a bűnnek, a halálnak és a gonosznak az erejét ő az, aki megtöri. Győztes Úr. De, és ez a másik nagyon fontos üzenete ennek a mai prédikációnak. Úgy áll előttünk Jézus Krisztus, mint győztes Úr, és úgy áll előttünk, mint olyan Úr, aki maga is kísértést szenvedett. Nem úgy győztes, hogy úgy mindennek a feje fölött elszánkázott, hanem benne volt a mélyben. Szembenézett mindennel. Szembenézett a kísértéssel is. Mindennel szembenézett. És úgy, hogy szemtől szembe volt vele, úgy megmutatta azt, hogy ő a győztes. Könnyű úgy győzni, ha valakinek nem kell szembenéznie ellenfelekkel, csak úgy odadobják a győzelmet a kezébe. Könnyű úgy győzni. De ha ott van az ellenfél, aki erős, aki mindent megtesz, hogy megakadályozza, akkor ott kiderül az, hogy aki ott végigmegy, az a győztes úr, az valóban az, akinek mondja őt az Isten maga, illetve az Isten igéje. Tehát győztes úr áll előttünk, aki maga is kísértést szenvedett, és győzött a gonosz felett, már az első perctől kezdve. Bőjt első vasárnapján így áll előttünk az Úr Jézus Krisztus. És úgy áll előttünk, és nekem most ebben az évben így a bőjti időszaknak a kezdetén valahol ezt helyezte nagyon az Isten a szívemre, és ezt szeretném a testvéreknek továbbadni, hogy nagyon világosan lássuk, hogy ki az az Úr, aki előttünk áll, és ugyanakkor nagyon világosan lássuk meg azt is, hogy az ördögnek milyen módszerei vannak, amivel támadja azt, aki az Istené, és hogyha magát, az Isten fiát ilyen pofátlanul meri támadni, ahogy támadja ebben a történetben, akkor ne legyen senkinek kétsége afelől, hogy szimplán az Isten gyermekeit, a hívő embereket ugyanígy fogja megtámadni. Ugyanezekkel a módszerekkel, ugyanilyen alávaló galád módon, mint ahogy ebben a történetben Jézussal tette. És mi nem vagyunk Jézus. Ő meg tudott állni, de mi a saját erőnkből nem tudunk megállni ezekkel a támadásokkal és mesterkedésekkel szemben. De ha oda húzódunk Jézus mögé, akkor ő az, aki megvéd bennünket ezek ellen a támadások ellen. És akkor milyen módszerek látszódnak, hogy mit művel az ördög? Én két dolgot ismertem most föl ebből a történetből, ami nagyon szíven ütött. Az egyik az, hogy az ördög megpróbálja megkérdőjelezni az alapokat. Mégpedig megpróbálja megkérdőjelezni Jézusnak az identitását. Az identitását. Hogy kicsoda ő. Az identitása az egyik legfontosabb dolog egy személynek az életében, hogy ki vagyok én. A legtöbb problémánk ezzel a kérdéssel van, hogy nem tudjuk a választ megfogalmazni erre a kérdésre. Mennyi nyomorúságunk fakad ebből, hogy azt akarjuk elhinni, amit mások mondanak, meg amit mi így gondolunk, meg úgy gondolunk. A legtöbb kérdőjel az emberek életében, és nem csak a világiak életében, templomba járó, Bibliát olvasó, hívő emberek életében is, testvérek, az identitással van. Hogy ki vagyok én? Pedig az Isten nagyon világosan mondja, nagyon világos választ ad erre, de mennyi olyan hang van, amit meghallunk, odafigyelünk rá, és elbizonytalanodunk. Mit csinál az ördög Jézussal? Oda lép hozzá, és megkérdőjelezi az identitását. Pofátlanság, ne továbbja, mondhatnám. Ha Isten fia vagy, akkor bizonyítsd be. Akkor változtasd a köveket kenyérré, akkor ugorj le onnan a párkányról, és majd elkapnak az angyalok. Ha Isten fia vagy, bizonyítsd be. Megkérdőjelezhető Jézusnak az identitása? Hát ha megnézzük az igébe, pontosan előtte, ott állt a Jordán folyóban, megkeresztelkedett keresztelő Jánosnál, és nem csak, hogy ő tudta, hogy ő kicsoda, hanem ki az, aki elmondta. Maga az Isten. Mennyei hang hallatszott az égből, ország világ előtt, tehát akik csak ott voltak, mindenki hallhatta, hogy Isten maga mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az Isten fia. Pont. Ez nem kérdés. Nem egyszerűen csak ő tudta magáról, hogy ő kicsoda, hanem kijelentést is kaphatott országvilága arról, hogy ő kicsoda. És akkor erre jön az ördög, és azt mondja, hogy jó, hát ha ez igaz, akkor bizonyítsd be. Döbbenet, nem? Nyilván Jézusról lepattan. De rólunk is lepattan ilyen könnyen? Hát itt szoktunk elakadni. Hogy akkor próbáljuk meg bizonygatni. Ilyen-olyan érveket sorolni, hogy akkor én ki vagyok. Hát pedig Isten adott kijelentést arról, hogy ki vagyok én, meg ki vagy te. Hát adott. Nagyon világosan. Nem a Jordán folyónál keresztelkedés közben, de az ő igéjében. Hogy te az ő teremtménye vagy. Ő adta neked az életet. Tehát az Istenhez tartozol, az övé vagy. Hányszor beszél arról, hogy az ő gyermeke vagy. Drága vagy és becses az ő szemében. Hogy ő mindent megtett érted, mindent odaadott érted. Az ő egyszülött fiát küldte érted. Bűnbe estél, bűnös ember vagy, de nem hagy benne a pusztulásba, hanem kínálja a szabadulás útját. Ez vagy te. Ez a te identitásod. És akkor jön az ördög, és megkérdezi, hogy ki vagy te, vagy megkérdőjelezi, hogy ha, azonnal azt kell mondani, hogy megvan írva. De egyébként, ami döbbenetes, nem tudom, erre fölfigyeltünk-e, nekem ez nagyon megragadta most a figyelmemet a készülés során, hogy hogyan reagál Jézus erre. Igazából arra, hogy megkérdőjelezi az ő identitását, arra mit mond? Semmit. Az ég egy ott a világon semmit. Arra nem is kell válaszolni. Testvérek, vannak olyan dolgok, amikre nem is kell válaszolni. Egyik fülembe, a másikon ki. Nem kell, nem érdemes, nem szabad belemenni. Jézus nem megy be abba a vitába vele, hogy bizonygassa az ő Isten fiúságát. Mert az tény. Kész, pont, ez van. Nekünk se kell belemenni olyan vitákba, amikor azt akarják kiprovokálni, hogy megkérdőjelezzük azt az identitásunkat, aki Krisztusban vagyunk. Azt el kell engedni. Az egy kísértés. Az ennyi. Arra Jézus sem reagál, nekünk sem kell. Abban meg kell erősödni, és az Isten szavára kell alapozni. De aztán a másik dolog, más valamire viszont reagál. Arra reagál, hogy nem fog belemenni a csodákba, meg az ilyen hókusz-pókuszokba. Mert azt mondja az ördög, hogy hát akkor változtasd a köveket kenyérré, meg ugolj le a templom párkányáról, mert ezzel bizonyíthatsz a világnak, és micsoda hódolatra tudod késztetni a világot, meg ámulatra. Arra reagál, hogy az van az Isten igéjében, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Mennyi nyomorúságunknak az a forrása, hogy reagálunk az ördög mondatainak az első felére, pedig arra nem kellene, és nem jutunk el oda, hogy a mondat másik felével foglalkozzunk, és Isten igéje alapján válaszoljunk. Azért, mert erőtlenné váltunk. Mert kihúzta a lábunk alól a talajt. Pedig nem kellene, hogy kihúzza. Az, hogy kicsoda Jézus, az nem tehető feltételes módba. Lehet, hogy a gonosz azt hiszi, hogy az megkérdőjelezhető, de téved. Ezért nem reagál Jézus az ő mondatának az első felére, csak a másodikra. És ez az, amiben minket az Isten szeretne megerősíteni, hogy mi se reagáljunk arra, amire nem kell, hanem álljunk be mögé, és legyünk ott Jézus védelmében. Na ez az első, ami az ördöggel kapcsolatban, a módszerével kapcsolatban most így nagyon a szívemre helyeződött. Aztán van egy másik, az pedig a harmadik kísértés mondattal kapcsolatos. Ugye a harmadiknál arról van szó, hogy az ördög igazságnak állítja be a saját hazugságait. Igazságnak állítja be a hazugságot. Miről van ott szó? Fölviszi őt ugye egy magas hegyre, megmutatja neki a világ minden országát, meg azt a nagy dicsőséget, és azt mondja, hogy mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Mi a hazugság ebben a mondatban? Amit igazságnak állít be, tényként kezel. Mi a hazugság?
Hát, hogy nem Jézusé az, amit látod, pedig az övé.
Hogy úgy állítja be, mintha az övé az ördögé lenne, minden hatalom, és ő tudná Jézusnak odaadni. Holott fordítva van, és ő nem fogja megkapni a hatalmat, mert Jézus nem fogja odaadni neki. Nyilván ideig, óráig van lehetősége. De nem az ördögé a hatalom. És milyen pofátlanul elmondja. Úgy kezeli, tényként, hogy adhatnám neked, egy feltételem van, borulj le előttem és imádj engem. Testvérek, ez is döbbenetes. És hogyan reagál Jézus erre a felvetésére? Hát itt ugyanúgy, mint az előzőeknél, a mondat első felére sehogy. Nincs értelme leállni, vitatkozni arról, hogy kié a hatalom. Meg hogy nem az övé, meg így van, meg úgy van. Nincs miről beszélni. Az igazság az igazság. És az igazság az mindig lelepleződik. A hazugság atya mindig lelepleződik. Nem kell védeni a mindenható Istent, hogy kinek ad hatalmat, meg kinek nem, mert övé minden hatalom. Kész, pont, ennyi. És testvérek, ezen a ponton is engem nagyon szíven talált ez, hogy nem vagyunk mi sokszor úgy, hogy amikor nyilvánvaló hazugságot akarnak igazságként előadni, akkor mi belemegyünk az értelmetlen vitákba? Ahelyett, hogy ahogyan Jézus, félreállnánk, és hagynánk, hogy a hazugság atya lelepleződjön. Nekünk az igazságérzetünk nagyon sokszor berzenkedik. Hát Jézusnak berzenkedhetett volna az igazságérzete, hogy ne szórakozít velem, miket beszélsz. De ő nem csinált önérzetes kérdést ebből a dologból, hanem helyre tette azt, amikor azt mondta neki a sátán, hogy imádj engem, akkor azt mondta, hogy csak az Istent. Misivel beszélgettünk itt a kezdés előtt, hogy a középső ének, a főénekre hangoló ének nem olyan bőti ének, akkor nem is tudom, hogy illik-e az Isten tiszteletbe, mondta a Misi. Én mondtam, hogy nagyon jó ének, semmi gond, de amikor énekeltük, akkor engem az ütött szíven, hogy hát hogy ne illene? Hát pont erről szól a prédikációs alapige, hogy csak az Istent imád. Testvérek, jó volt énekelni a 280-as éneket? Az Isten dicséretét. Itt az Isten köztünk, imádjuk őt, jövünk, és énekeljük a dicséretet tiszta szívből. Van, amikor a gonoszról kell beszélni, meg a bűnös dolgokról kell beszélni, meg van a helye annak is, a bűnbánatnak. De van, amikor csak egyszerűen teret kell adni annak, hogy imádd az Istent. És ha imádod az Istent, akkor szorul vissza az, aminek nem ott van a helye. Testvérek, Jézus ezt is annyira szépen helyre teszi ebben az igében, ebben a történetben. Nem áll le vitatkozni az ördöggel, hogy kié a hatalom, mert ez nem kérdés és nem kérdőjelezhető meg. Csak reagál arra, amiben őt a sátán cselekvésre szólítja fel. És kimondja határozottan, hogy csak az Istent imád, és csak neki szolgálj. És testvérek, nagyon fontos üzenet ez. Én azt gondolom, mindannyiunk számára. Mindenkinek, aki erről most, erről az igéről igehirdetést hallgat. Hogy vegyünk példát az Úr Jézusról. Csak arra reagáljunk, amire tényleg kell. És úgy válaszoljunk, hogy az Isten igéje tisztán és világosan fogalmazódhasson meg. És még egy dolog a végére, ezzel szeretném majd lezárni az ige hirdetést. Nem tudom, mennyire foglalkoztunk ezzel korábban, vagy most, amikor hallottuk, mennyire ütött szíven a felolvasott igének a leges-legelső mondata. Engem mindig szíven üt, amikor elém kerül. A lélek vitte Jézust a pusztába, hogy megkísértse az ördög. A lélek vitte bele őt ebbe a helyzetbe. Az Isten akarata volt az, hogy az Úr Jézus ott a földi szolgálatának a kezdetén megkísértessen. Hogy szembenézzen azzal, aki lerontani jött az Isten munkáját. És hogy már ott az elején megmutassa azt, hogy ő kicsoda, hogy ő az Úr, hogy ő a győztes, és csak idő kérdése az, hogy ez mindenki számára nyilvánvalóvá váljon. És lehet, hogy az ördög nagy mellénnyel előadja, hogy ő ad hatalmat az Úr Jézusnak, ha leborul előtte, pedig meg se nyikkanhatna, ha nem kapna lehetőséget erre az Istentől. És amikor a kísértésekben benne vagyunk, és itt hadd gondoljam tovább ezt a történetet, amikor benne vagyunk mi személy szerint kísértésekben, és olyan tehetetlennek és kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, és azt gondoljuk, hogy a gonosz micsoda erővel tesz tönkre mindent, akkor ne felejtsük el, hogy annak ellenére, hogy a gonosz teret kapott, az irányítás az Isten kezében van. Az Isten kezében van az irányítás. Ő a főnök. Nem vagyunk kiszolgáltatottak. Nem a gonosz diktál, bármennyire is úgy látszik, hogy ő a főnök. Nem az. Az Isten kezében van az irányítás, és ha mi ott vagyunk Jézus mögött, akkor igazi, stabil, erős védelmünk van. Mert akkor, ha ott vagyunk Jézus mögött, akkor nincs az az erő, ami tönkre tudna tenni minket. És amikor indulunk most a bőti időszakba, amikor nagyon hangsúlyos lesz az, hogy tartsunk bűnbánatot, hogy lássuk meg az életünkben az elrontott helyzeteket, bűnöket, rabságokat, amikben még benne vagyunk, akkor ne felejtsük el azt, hogy nekünk győztes Urunk van, az ő kezében van az irányítás, és mi hozzá fordulhatunk segítségért. És ő meg fogja adni a benne bízónak, a hozzákiáltónak azt a segítséget, amire egyedül az ember soha nem lesz képes. De Isten igen, mert Jézus Krisztus ezért jött. És ez az első perctől kezdve teljesen egyértelmű és világos. Ugye mindegyikünk számára az. Imádkozzunk! Drága Urunk, be kell vallanunk azt, hogy nagyon sokszor olyan kétségbe esetten jövünk eléd, mert azt látjuk, hogy mennyi nyomorúság, támadás van az életünkben, és azt látjuk, hogy mennyi mindent sikerült a gonosznak tönkretenni, és mennyi mindent sikerült megkérdőjelezni a mi életünkben, a mi szívünkben. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy odafigyelünk arra, amit ő tesz, és hogy nem menekülünk azonnal hozzád, hogy sokszor leállunk vitatkozni, vagy sokszor azt hisszük, hogy nekünk kell megoldani a dolgokat, pedig a saját erőnkből semmire sem juthatunk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te most így a böjt legelején arra hívsz bennünket, mielőtt még a bűnbánatra buzdítanál minket, meg foglalkoznánk azzal, hogy mit jelent a böjti út, te arra hívsz minket, hogy lássunk téged, mint győztes urat, és jöjjünk hozzád, mint győztes úrhoz, és kérjük a te védelmedet minden támadás, minden kísértés ellen. Urunk, ezt tesszük most. És kérlek téged, Uram, hogy mindazokat, akik valóban teljes szívvel így tudnak kiáltani ma hozzád, azokat te ajándékozd meg annak a hit tapasztalatával, amit egyedül te tudsz megadni. De akiben esetleg ott van a bizonytalanság, mert kételkedik, mert nem tud teljes szívvel rád hagyatkozni, annak te formáld a szívét. Te add, hogy valóban meg tudjon adni mindent neked, és mindenben neked tudjon teret engedni. Így kérünk, Urunk, hogy cselekedj a mi életünkben. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. 17 órakor hétfői napon asszonykör lesz. Kedden 17 órakor bibliaóra. Szerdán 9 órától babamama kör. Pénteken 17 órától konfirmációi és ifjúsági óra. Vasárnap pedig 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör. Isten tiszteleteinket a philadelphia.luterán.hu internetes oldalon élőben közvetítjük. Ugyanott lehet meghallgatni a hangfelvételek között a korábbi felvételeket, mind a nyírteleki, mind pedig a kisvárdai Isten tiszteleteket. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre, vagy lelkészi látogatásra van igénye, vagy ha olyat látunk a környezetünkben, aki nem mer szólni, de látjuk rajta, hogy szüksége lenne rá, akkor is bátran jelezzük ezt. Megjelent a gyülekezeti hírlevelünk legújabb száma a hónap elején. Ha valakihez még esetleg nem jutott el, akkor fogadjuk szeretettel, és bátran vigyünk belőle többet, és ajándékozzunk meg vele olyanokat, akikről úgy gondoljuk, hogy szükségük van a bizonyságtételre vagy a hívogatásra. Gyülekezetünk éves programterve megtalálható a Fali Újságon, illetve gyülekezetünk honlapján. Nézzük meg, és írjuk be a naptárunkba a ránk vonatkozó alkalmakat. Ezzel kapcsolatban szeretném mondani a testvéreket, hogy ez a program, az éves program, ez folyamatosan frissül, annak fényében, ami elénk kerül. Tehát azt javasoljuk a testvéreknek, hogy azért a Fali Újságon nem biztos, hogy mindig napra készek tudunk lenni, a honlapon jobban próbálunk erre törekedni, tehát érdemes figyelni, hogy esetleg milyen plusz alkalmak jöttek még be, amiket szintén számon tarthatunk. A tisztújításra a jelöléseket február 25-éig, jövő vasárnapig lehet leadni a jelölőbizottság tagjainál. A jelölőbizottság tagjai Kovács Pál, Bélteczki Mihályné és Szabó László Tamás. A Fali Újságra kitettünk ezzel kapcsolatban egy tájékoztatót, hogy milyen tisztségekre vágyjuk a jelöléseket. Ha bárkinek kérdése van, keressen minket bátran. A választó közgyűlést március 3-án tartjuk, Nyírteleken és Kisvárdán is, az istentisztelet után. Három napi rendi pont lesz, az első az SMS módosítása, ami a kisvárdai kántor, illetve a presbiterek számát jelenti. A második pont az általános tisztújításban a választásnak a lebonyolítása, a harmadik pedig az egyebek. A megválasztott presbitereket, tisztségviselőket március 17-én iktatjuk be. Hordozzuk imádságban a választások menetét, hogy az Úr szerint töltődjenek be a tisztségek. Ehhez is hadd mondjam, hogy nagyon fontos, most elsődlegesen a gyülekezeti választások vannak előttünk, ugye a legelső szintje az egyházi életnek. De utána jönnek majd a következő egyházkormányzati szintek, az egyházmegye, az egyházkerület, országos egyház, és mindegyiknél nagyon-nagyon fontos az, hogy imádságban hordozzuk, hogy tényleg olyanok kerülhessenek döntéshozó helyzetbe, akik Isten igéjével összhangban hozzák meg a döntéseket, hogy egyházunk életében valóban megújulás, ébredés lehessen. És ehhez még hadd tegyem hozzá, ez nem a választásokhoz kapcsolódik, hanem pont úgy alakult, hogy olyan tisztségeken is pont most tavasszal lesz választás, amik nagyon fontos tisztségek. Például az országos missziói lelkészt is tavasszal fogják megválasztani, mert nyugdíjba megy Szeverényi János, de a teológia rektora rát is meg kell választani, mert csak egy évre ideiglenesen bízták meg, aki most van. Tehát ezek olyan kulcsfontosságú szolgálatok, aminél nagyon nem mindegy, hogy ki kerül ebbe a pozícióba. Nyilván mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy ebbe úgy beleszóljunk, megjavasolgassunk, de úgy viszont, ezt nagyon hangsúlyozom a testvéreknek, hogy nagyon nagy a gyülekezetek felelőssége, hogy imádságban ezeket a dolgokat hordozzák, hogy tényleg az Úr által kijelölt emberek oda kerülhessenek, ahova kell kerülniük. Kisvárdán a templom falai kívülről javításra szorulnak, emellett szükséges járdát építeni a templom és a kisház közé. Szeretnénk ezekre a munkákra pályázati forrást is találni, de a presbitérium döntése alapján gyűjtést hirdettünk. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy aki megteheti és szívesen adakozik erre a célra, az tegye meg, akár úgy, hogy pénztárosunkat keresi fel, akár úgy, hogy a pelsejbe, borítékba ráírja, hogy erre a célra szánja az adományát, vagy ha utalással küldi, akkor a közleménybe beírja, hogy ezt a célt szeretné támogatni. Köszönjük a testvérek támogatását. Fiataljaink, konfirmandusaink most ezen a hétvégén Piliscsabán vannak, az Eke ifjúsági hétvégén, hordozzuk imádságban őket, és várjuk az ő visszaérkezésüket, szolgálatukat a gyülekezetben. Az előttünk álló alkalmakból még munkás csendes nap lesz március 2-án, egyházmegyei hittanverseny március 9-én, ugyanezen a napon lesz az Eke Bibliaiskolának az alkalma itt Nyírteleken, illetve Görögszálláson, március 17-én a beiktatása a tisztségviselőknek, illetve gyülekezeti délután itt Nyírteleken. Az eke alkalmak közül hitmélyítő hétvége március 8-tól 10-ig, konfirmandus hétvége március 22-től 27-ig, illetve biatorbágyi alkalmak, férfinap február 24-én, női nap pedig február 25-én. És Balázs jelezte, hogy a férfi napra biztosan mennek testvérek, de van még hely, ha valaki szeretne a férfiak közül menni, akkor bátran jelezze Balázsnak az utazás szempontjából, egyébként pedig az mvv.hu oldalon jelentkezzem. Legyen áldás minden olyan alkalmon, ahol a testvérek részt vehetnek, és az Istennel való kapcsolatuk erősödhet, Isten szava még közelebb kerülhet a testvérekhez. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljük a 438-as ének első versét. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, és beleremeg a lelkünk abba, amikor szembesülünk a te nagyságoddal, szentségeddel és fenségeddel. És beleremeg a lelkünk abba is, amikor meglátjuk azt, hogy milyen kicsinyek vagyunk, és mennyire törékeny a mi életünk, mennyi minden bűnnel, nyomorúsággal terhelt a mi szívünk, a szavaink, a cselekedeteink, a mindennapjaink. És hogy ennek ellenére jöhetünk hozzád őszintén imádságban. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy akkor is, amikor otthon vagyunk és kettesben vagyunk veled, akkor is kiönthetjük a mi szívünket, vagy egyszerűen csak ott lehetünk a te jelenlétedben, akár szavak nélkül is, és hogy ugyanezt megtehetjük a gyülekezet közösségében is. Urunk, így jövünk most hozzád imádságban, és hozzuk eléd mindazt, ami a szívünkön van. Urunk, imádkozunk hozzád azokért a testvéreinkért, vagy talán saját magunkért, ha ilyen helyzetben vagyunk, akik súlyos betegségben, nyomorúságban, nehézségben, kilátástalan helyzetben vannak. Urunk, látjuk azt, hogy milyen nagyok ezek a terhek, milyen nehéz ezt elhordozni, milyen sokszor a félelem az, ami erőt vesz az emberen, de könyörgünk hozzád, hogy te adj megoldást, segítséget, te adj békességet, erőt. És kérünk téged, Urunk, hogy ezeken a helyzeteken keresztül te mutasd meg magad mindennél erősebben, és vonj magadhoz mindennél jobban minket. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy jöhetünk hozzád akkor is, amikor a gyülekezetünkben vannak különböző helyzetek, akár olyan kérdések, nehézségek, amelyekkel saját erő vagy bölcsesség alapján nem tudunk megbirkózni, de jöhetünk akkor is, amikor döntéseket kell hozni. Olyan döntéseket, amelyek hosszú időre meghatározhatják gyülekezetünk, egyházunk életét. Urunk, így jövünk most eléd, különösen is a
tisztújításra gondolva. Olyan hálásak vagyunk neked, Urunk, azokért a szolgálókért, akik benne állnak a szolgálatokba, a különböző helyeken, akár igei szolgálatban, akár kétkezi szolgálatban, akár gyerekek, akár felnőttek között, akármilyen téren, de a szívük a tiéd, és mindent megtettek azért, hogy legjobb tudásuk és a te vezetésed alapján a gyülekezet épülését munkálják. És köszönjük azt, Urunk, hogy az lehet a reménységünk, hogy a mostani választásokat is te tartod kézben. Itt a gyülekezetben is, de magasabb szinteken is. Kérünk, Urunk, hogy te segíts, hogy valóban olyan testvérek kerülhessenek a megfelelő tisztségekre, akiket te szeretnél oda helyezni. Hogy felismerjük és jól döntsünk ezekben a választásokban. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy amikor a környezetünkben lévő sok-sok nyomorúságot és háborgást látjuk, akár a közvetlen környezetünkben, családunkban, lakókörnyezetünkben, akár a tágabb környezetben, országos szinten, akkor is kiálthatunk hozzád, hogy te tegyél rendet, te mutasd meg azt, hogy mi a te szerinted való, és hogy te adj bűnbánatot, változást azoknak, akiknek ezt meg kell tenni, és te adj erőt azoknak, akiknek ki kell tartani. Urunk, így imádkozunk hozzád ezért a háborgó világért, annak minden nyomorúságáért, feszültségéért, hogy kérünk, Urunk, te cselekedj. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy olyan sok mindenért van okunk hálát adni. Köszönjük neked a gyülekezetet, a közösséget, a te jelenlétedet, a te élő igédet. Köszönjük neked az alkalmakat itt a gyülekezetben, de akár máshol is. Köszönjük neked azt, hogy most a fiatalok ott lehetnek Pilis Csabán, és rád figyelhettek egy egész hétvégén keresztül. És köszönjük neked azokat az alkalmakat, amit akár a jövő héten, vagy a következő hetekben tervezel itt a gyülekezetünkben, vagy akár a biatorbágyiak, vagy az eke szervezésében. Kérünk, Urunk, add a te szent lelkedet ezekre a helyekre, és te add a te élő igédet mindenhová. És te add, hogy minden szív valóban nyitott legyen arra, amit te mondasz, és engedelmesen reagáljon arra, amit te mondasz neki. Urunk, így jövünk most eléd, de eléd hozzuk azt is, amit nem fogalmazunk meg így a gyülekezet közösségében, de ott van a mi szívünkben. Hallgasd meg, Urunk, fogadd kegyelmesen azokat az imádságainkat is. És hallgass meg minket, amikor a te fiad nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Thank you.
Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr, vele leszek nyomorúságában, kiszabadítom és megdicsőítem. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom is előtt.
Erős várom is tűnik.